Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésszakán nincs henyélés. Tegnap este végül is hosszú vitás folyamat után sikerült megválasztani az új Európai Bizottság elnökét. Ezzel az eseménnyel egy premiért is elkönyvelhetett a testület. Hogyan nézett ki a szavazás belülről? Milyen fontosabb erőviszonyok tapasztalhatóak az európai törvényhozásban? Milyen kilátások vannak az európai jövőjét illető intézkedéscsomagban? Ezen belül természetesen hogyan is áll a kisebbségvédelmi kérdés törvényre emelésének a folyamata? Mi várható általában Európai Unió berkeiben a következő 5 évben? Erről beszélgetünk itt a mai Naprakész műsorban egy röviddel adáskezdés előtt rögzített interjúban két plenáris ülés között Vince Lóránt európai parlamenti képviselővel, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának újraválasztott elnökével. Ezt a beszélgetést ajánlom szíves figyelmükbe a következő percekben, itt a mai Naprakész műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Eseménydús napon vannak túl a tegnapi szavazást követően, de végül is a korábbi heves politikai viták és egyeztetések eredményeként végül is megszületett az Európai Bizottság új elnökének a kiléte. Ugyebár hölgy lett, és mindenképpen premiért jelent a tegnapi szavazás eredménye az Európai Parlament és az Európai Unió vezetőségének jövőjét illetően. Arra kérem tisztelt képviselő úr, hogy mondja el, hogy miért premier, és hogyan élték át a tegnapi szavazásnak a hangulatát?
Több szempontból is premier a tegnapi választás, hiszen egyrészt első alkalommal kerül nő az Európai Bizottság élére, és első alkalommal kerül német az Európai Bizottság fő vezető tisztségére. Ugye a német-francia befolyás az jelentős az Európai Uniós intézményekben, de eddig még nem fordult elő, hogy a legnagyobb tagállamnak a jelöltje legyen a bizottság vezetője. De ezen túlmenve hadd mondjuk el a hallgatóknak, hogy miért van szükség ezekre a váltásokra. Tulajdonképpen az európai parlamenti választásokat követően újra alakulnak az Európai Uniós intézmények. Így a parlament a múlt héten alakult meg, és lett új elnöke, meg minden vezető tisztség, megválasztottuk a képviselőket, és ezen túlmenően pedig az Európai Bizottság is megújult teljes egészében, de váltás lesz az Európai Tanács élén is, az állam és kormányfőket egyesítő Európai Tanács élén, de az Európai Központi Bank vezetése is megújul, tehát ebben a nagy megújulási hullámban ugye volt ez a csomag megnevezés, hogy erről döntöttek az állam és kormányfők, hogy a különböző tisztségekre hogyan osztják el a jelölteket. Az a sajnálatos következmény lett, hogy az eredeti csúcsjelöltek közül egyik sem kapott végül tisztséget. Ugye mi Manfred Webernek szurkoltunk, aki az Európai Néppárt csúcsjelöltje volt. Ezzel gyakorlatilag ezt a rendszert nagyon alaposan át kell gondolni, hogy van-e meg egyáltalán értelme csúcsjelölteket kinevezni. És így került be Ursula von der Leyen jelöltként ezelőtt 2 héttel a közbeszédbe, úgyhogy ő maga sem számított rá, és azért is mondtam el ezt a bevezetőt, hogy láthattuk az elmúlt 2 hétben, amint az ismeretlen jelöltből Ursula von der Leyen szép lassan kialakította az elképzeléseit, és tegnap az Európai Parlament plenárisában már konkrét javaslatokkal állt elő. Az Európai Parlament sajátossága ebben a mandátumban, hogy amint az várható volt, a nagy csoportok, politikai csoportok súlya csökkent, kevesebb képviselője van a néppártnak, kevesebb a szocialistáknak is, a liberálisok valamennyit nőttek, de a többi kisebb alakulat általában növekedett. Ez azt jelenti, hogy az erővi viszonyok megváltoztak, és egy többség kialakításához több szereplőre van szükség. Ezért Ursula von der Leyen azon túl, hogy az Európai Néppárttól megkapta az egyébként azt gondolom természetes támogatottságot, gesztusokat kellett tegyen, ígéreteket kellett tegyen a liberálisoknak, szocialistáknak és a zöldeknek is, ahhoz, hogy megkapja a támogatásukat. Végül egy sovány többséggel, de meglett ez a támogatás. Egyébként nagyon érdekes időket vetít ez elő, hiszen a következő nagy témák vitája és megszavazása során sem lesz egyszerű többséget alkotni, és azt szeretnénk, hogy a néppárt által megfogalmazott javaslatok elfogadásra kerüljenek, de ez nem lesz könnyű a következő öt esztendőben. Most az Ursula von der Leyen kinevezése után következik az, hogy az állam és kormányfők, a különböző tagállamok javasolnak biztos jelölteket, és szeptember-októberben lesz a jelöltek meghallgatása az Európai Parlamentben, és azt követően áll fel majd az új Európai Bizottság.
Ez majd november 1-től válik majd valóvá. Engedje meg azért egy kérdést, mert itt bizonyos tévhiteknek, vagy tévedéseknek az elkerülése véget. Azt állította, hogy Ursula von der Leyen megválasztásával egyúttal az Európai Bizottság is megújul. Tudomásom szerint a jelöltként még Ursula von der Leyen alelnöki tisztségeket ajánlott fel ellenzéki politikusoknak, tehát Franz Timmermans ott maradt továbbra is első alelnökként az Európai Bizottságban. Ugyanakkor a zöldek részéről is egy alelnök várományosa a széknek, aki szintén nem mondhatjuk azt, hogy például az Európai Néppártnak a barátja. Ilyen tekintetben is fennáll akkor az ön nyilatkozata, ami szerint megújul az Európai Bizottság, hogyha a régiek mégiscsak tisztségben maradnak?
Azt nem tudjuk, hogy a különböző tagállamok milyen jelöltekkel fognak előállni a biztosi tisztségekre. Hát ebben a tekintetben különböző nyilatkozatok már vannak. Egyrészt ez a megállapodás, hogy Franz Timmermans, a szocialista eddigi első alelnök, továbbra is alelnök marad a bizottságban, illetve hogy Margaret Vestager, a liberálisok eddigi versenyjogi biztosa is megtartja a pozícióját szintén alelnöki tisztségben. Az osztrákok pedig már bejelentették, hogy ismét Johannes Hahn bővítési biztos fogják jelölni, de mindenképpen egy formális újrajelölés történik, hogy hány új arc lesz majd az Európai Bizottságban, az majd szeptember-októberben derül ki. Érdekes az, hogy Ursula von der Leyen minden tagállamtól két jelöltet kért, egy nőt meg egy férfit, mert eltökélt szándéka, hogy paritásos alapon áll majd fel a bizottság, fele férfi, fele pedig nő lesz, és akkor így módon szeretne választani a jelöltek közül. Ez azt gondolom, hogy egy érdekes helyzetet fog majd eredményezni. Vannak olyan tagállamok, amelyek bejelentették, hogy ők egyet jelölnek, és kész, és Magyarország is valószínűleg erre készül, úgyhogy izgalmas időszakok lesznek. Figyeljünk azt gondolom egy picit a tartalomra is, hiszen Ursula von der Leyen a plenárison elmondott beszédében tulajdonképpen a nagy témákat kiemelte, és ezzel üzent a szocialistáknak és a zöldeknek. Például a klímavédelem az kiemelt helyre került a programjában, akkor is, hogyha én azt gondolom a zöldek nagyon nagy része nem szavazta meg, de valószínűleg a következő években a klímaharc, a klímavédelem lesz a kiemelt téma az Európai Uniós politikákban, de természetesen megjelenik a biztonság, megjelenik a szociális védelem. Viszont kimaradtak olyan témák, amelyek számunkra fontosak, ilyen például a mezőgazdaság. Egyetlen egy gondolat sem hangzott el a mezőgazdaságról a tegnapi plenáris expozéjában a jelöltnek, és ezt hiányoltuk, hiszen Romániában, Erdélyben a magyar közösség számára ez nagyon fontos téma, de Közép-Kelet-Európában és távol a Franciaországban is jelentős ügy, és az, hogy mi lesz a mezőgazdasági politikával, ez meghatározó. Fontos volna tudni, hogy hogy áll ehhez az Európai Bizottság új elnöke. De gondolom, hogy következnek majd ezek a témák, illetve nem hallottunk arról sem, hogy azért elég komoly törésvonalak vannak az Európai Unióban, a régi és új tagállamok között, kelet és nyugat között, bevándorlás párti és bevándorlást elutasító államok között igazából nem reflektált a jelölt ezekre az ellentétekre, és nem ajánlott megoldásokat, illetve nyilván az egységről, az európai egység gondolatáról sokat beszélt, de tekintsük nyilván ezt egy szándéknyilatkozatnak, mint ahogyan azt is, hogy ugye szempontunkból ez a legfontosabb, az őshonos kisebbségek ügyéhez hogy áll hozzá, ez majd következik a jövőben.
Mielőtt erre a fontos kérdésre is szintén számunkra igencsak jelentős témára rátérnénk, azért még engedjen meg egy megjegyzést. A laikusnak úgy tűnik, hogy az első sajtónyilatkozata alapján, tehát az új bizottsági elnökasszony az Európai Unió egységének a megőrzésére vagy továbbfejlesztésére törekszik. Egy erős gazdasági Európát ígért az 5 éves mandátum alatt, és én úgy éreztem kicsengeni a szavaiból, hogy valamelyest az sokat sérelmezett utóbbi időben egyre hangsúlyosabban felvetett kettős mércének a kérdését is igyekszik majd orvosolni, mert hogy olyan Európát akar, amely egységes, összefonodott kelettől nyugatig, illetve északtól délig. Ezt nyilatkozta Ursula von der Leyen az első sajtónyilatkozatában. Ez protokoláris nyilatkozat lenne, vagy valóban eltöként szárnéka az elnökasszonynak, hogy ezeket megvalósítja?
Nyilván egyelőre ez egy szándéknyilatkozat, aztán a politikai cselekvés az majd következik a következő időszakban, hetekben, hónapokban, években. Mindenképpen szükség volna arra, hogy az Európai Bizottság a kettős mérce elkerülése érdekében mindent megtegyen. Ez gazdasági, ez jogállamisági kérdés, és az élet számos területét felüleli, az élelmiszerek minőségétől kezdve egészen a Schengen övezethez való csatlakozásig, és azon nagyon sok múlik, hogy az Európai Bizottság hogyan alakítja ki a politikáit, hogyan viszonyul a különböző tagállamokhoz. Én azt gondolom, hogy semmiképpen nem volna jó folytatni azt az eljárást, hogy az Európai Bizottság úgymond kiosztja, megszídja a kelet-európai tagállamokat ilyen vagy olyan ürüggyel, miközben szemet húnya fölött, hogy nyugat-európai országokat is érhetné kritika. Ez természetesen nem csupán az illető államokra sértő, hanem a polgáraikra nézve is, hiszen ugyanolyan jogú tagjai a román polgárok is, a romániai polgárok is az Európai Uniónak, mint a franciák, és az Európai Unió egysége éppen abban mutatkozna meg, hogy nincsen kettős mérce, nem kezelik külön a kelet-európai tagállamokat a nyugatiaktól.
Érdekes volt a román parlamenti frakcióknak a szavazása is. Olvasom a jelentésekből azt, hogy mind a Nemzeti Liberális Párt, mind pedig a Basescu-féle Népi Mozgalom pártja a jelölt mellett tette le voksát. Mondjuk ez nem is csoda, mert ők is az Európai Néppártnak a tag politikai tömörülései, viszont ami érdekes, hogy a Dacian Csolos vezette európai újjászületés mozgalom is Ursula von der Leyent szavazta meg. Ez mire enged következtetni, vagy nem menjünk hosszú távú következtetésekben a voksolás folyamata kapcsán?
Mindenképpen tegyük hozzá, hogy az RMDS két képviselője, Winkler Gyulával közösen megszavaztuk mi is Ursula von der Leyen jelölését. Ezen túlmenően pedig minden alakulata maga szempontjai szerint elemzett és döntött. Azt látni kell, hogy a liberálisok, akik most rönnyú újjászületés néven futnak az Európai Parlamentben, igyekeznek egyfajta királycsinálók lenni. Ugye ezt a hangulatot Macron, francia elnök indította el az Európai Tanácsban. Ez egy kicsit ellenérzést is szült a néppártban is, de a szocialistáknál is, hogy Dacian Csolos nagy hangon a jelenlegi eljárások az Európai Parlamentben bevett alkukat kritizált az első megszólalásában, és hát kifújogták gyakorlatilag, lehurogták a képviselőtársak a plenárisban. Tehát ahhoz képest, hogy a liberálisok a harmadik alakulata az Európai Parlamentben, elég merész nyilatkozatokat tesznek, ezen belül pedig a romániai küldöttségnek két része van, mert ott van az USZERE és ott van a Csolos vezette plusz. Csolosról ugye egyelőre nem tudjuk, hogy inkább az európai karriert részesíti előnybe, vagy haza fog térni miniszterelnök jelöltnek, vagy netán elnök jelöltnek. Szóval ez egy mostani liberálisokhoz méltó eléggé változó álláspont, kiszámíthatatlan álláspont.
Hát mindenképpen visszatérve a szavazati arányra és eredményre, valószínűleg, hogy nem lesz könnyű 5 év a következő ciklus, mert hogy nagyon-nagyon közel állnak az erőviszonyok, tehát itt akármikor megtörténhetnek csodák. Lehet-e abban?
És változás is lesz, ugye majd az Egyesült Királyság, hogyha kilép az Unióból, az ő képviselőik elmennek, ez átalakítja az erőviszonyokat, hiszen a néppárt például egyetlen tagot sem veszít, de a szocialisták és a konzervatívok annál inkább, illetve a liberálisok is bizonyos mértékben.
Ez is jó kérdés egyébként, ha már felvetette, mert hogy az új bizottsági elnökasszony hajlandóságot mutat arra, hogy továbbra is kitolja a Brexit végleges határidejét, úgyhogy lehet, hogy majd még 5 év múlva is ott vannak a brit képviselők, vagy túl. Rózsásan látom a helyzetet?
Ez így van, hát végül is az Európai Bizottság, az Európai Unió általában most egyébként nem tehet, mint kivár, hogy Londonban eldöntsék azt, hogy mit fognak tenni. Tehát most nagyon nehéz volna az Európai Unió intézményei részéről becsukni az ajtót, és azt mondani, hogy itt volt egy határidő, ha addig nem tudjátok eldönteni, hogy bent maradtok, vagy kint maradtok, akkor becsukjuk az ajtót, tehát kint maradtok gyakorlatilag. Ez egy politikai döntés, amelyet Londonban kell meghozni, ott van most egy vezetési vákum, amíg nincs a konzervatív pártnak az új elnöke, nincs új kormányfő, addig tulajdonképpen nem tudnak dőlőre jutni ebben a kérdésben. Volt egy népszavazás, amihez nincsen a Westminsterben, a londoni parlamentben nincsen politikai többség, hogy kivitelezzék a kilépést. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de én azt hiszem valóban a kulcs az Londonban van, őkkel kimondják a menést vagy a maradást.
Térjünk vissza Ursula von der Leyennek a személyére. Köztudott az, hogy Angela Merkelnek a hathatós befolyása kapcsán került ő jelöltként, azután, hogy Manfred Weber bukott egy jó nagyot. Állítólag nem egy túl karizmatikus politikus, mert hogy túl sokat nem bizonyított honvédelmi miniszterként Németországban, ezt Martin Schulz, korábbi európai parlamenti elnök, szocialista politikus is felvetette, hogy nem lesz túl erős kezű bizottsági elnök. Mindezek ellenére abban bízni, hogy tényleg a sarkára áll, és jó irányba vezeti Európát. Tehát ilyen tekintetben mik a kilátások?
Na jó, hát nem tudom, hogy Martin Schulz mennyire volt karizmatikus vezető. Ugye ő is volt csúcsjelölt Jean-Claude Junckerrel párban, volt az Európai Parlamentnek az elnöke. Én nem nevezném karizmatikus politikusnak, ugye neki csak az érettségie volt meg, ennyit a rátermettségéről. Ursula von der Leyen pedig 2005 óta miniszter, előbb szociális és családügyi miniszter volt, aztán védelmi miniszter lett. Ezek mind olyan szakterületek, amelyekben bizonyítani kell, és általában én viszonylag jól ismerem a német belpolitikát. Ha valaki nem jó és nem teljesít a saját területén, akkor nem igazán marad meg ilyen csúcspozícióban, mint egy miniszteri tisztség ennyi éven keresztül. Az egy más kérdés, hogy a védelem nem egy hálás téma Németországban, különösképpen, ahol több éven át volt alulfinanszírozva a hadsereg, és azért egy miniszter sem tud csodákat tenni ezen a területen. Tehát én azt gondolom, hogy a bizalmat meg kell előlegezni Ursula von der Leyennek, Én éreztem rajta azt, amikor személyesen beszélgettünk, meg látva a nyilatkozatait is, hogy számára új az Európai Uniós terep, ami a politikákat illeti, meg kellett ismerkedjen a nagy témákkal, ki kellett alakítsa az álláspontját. Most a nagy feladata az lesz, hogy kialakítsa a biztosok testületét, mindenkinek megtalálja a személyre szóló portfóliót, ez hatalmas egyeztetést igényel az állam és kormányfőkkel, és szép lassan fog belerázódni ebbe a tisztségbe, és miért ne lehetne majd egy olyan európai bizottsági elnök, aki kedvezőbb azokban a témákban, amelyek a romániai magyarság számára fontos, és nekünk ez a fokmérő, ez a mérce, és ebből a szempontból kell elégedettek legyünk majd az ő tevékenységével.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Vince Lóránt képviselő úr, térjünk rá akkor a saját dolgainkra, ha már felvetette az előbb azt a témát, tehát konkrét ígéretet kapott, hogy nagyon odafigyel a bizottsági elnökasszony majd a kisebbségi kérdésre is, de talán ezt már korábban mások is megígérték. Jelen pillanatban ezen eredmény tudatában mennyiben bátorodtak fel, úgymond, hogy a Minority Safe Pact kezdeményezést imárom hivatalosan is a bizottság elé terjesszék, attól a pillanattól kezdve, amikor ez az új csapat tisztségbe lép?
Ennek a kérdésnek több része van. Egyrészt az aláírásokat mindenképpen az év vége előtt letesszük, benyújtjuk hivatalosan az Európai Bizottsághoz, akkor is, hogyha valamilyen nem várt esemény folytán ez a bizottság nem tud november 1-én hivatalba lépni, ahogy a tervek azt mutatják, hiszen január 1-től érvénybe lép egy új szabályozása a polgári kezdeményezéseknek, ami már arról szól, hogy az aláírások összegyűjtését követő 3 hónapon belül be kell nyújtani az aláírásokat. Most nyilván a mi kezdeményezésünk még a szabályozás életbelépése előtt született, azt lehetne mondani, hogy ránk ez nem vonatkozik, de ezt a jogi vitát nem szeretnénk megnyitni, erre nem akarunk teret adni, tehát a Polgári Kezdeményező Bizottsággal egyetértésben keresünk egy olyan dátumot az év végén, amikor a kezdeményezést benyújtjuk a bizottsághoz mindenképpen. Másrészt ugye ismeretes az, hogy Manfred Weberrel volt egy nagyon jó kapcsolatunk az RMDS-nek, Kelemen Hunornak volt több találkozója vele, ahol megígérte azt, hogy a Minority Safe Pact kezdeményezést támogatja, előmozdítja, ismeri a tartalmát is. Na most ezt az ígéretet nem sikerült az ő esetében tettekre váltani, mert nem ő a bizottság elnöke, de egyébként fontos tisztségben marad a frakció vezetője itt az Európai Parlamentben. És akkor ezt az építkezést Ursula von der Leyennel előről kell kezdeni. Ugye az erdélyi magyarok sokszor voltak abban a helyzetben, hogy változott a helyzet, és alakulni kellett az új körülményeknek megfelelően. Erre készen állunk, és bár Ursula von der Leyennek személyesen vagy politikusként nem volt kapcsolata az őshonos kisebbségekkel, de lassan megismertetjük vele ezt a területet, ezért azt is kértem tőle, hogy legyen lehetőség, hogy leüljünk, és megbeszéljük, elmondjuk neki, hogy milyen terveink vannak. Erre erősített rá egyébként Kelemen Hunor szövetségi elnök, aki egy gratuláló levélben erre már felhívja a figyelmét, de én azt is láttam, hogy Arno Kompácsár dél-tiroli kormányzó szintén a gratuláló levélben felhívta a figyelmét Ursula von der Leyennek a Minority Safe Pact kezdeményezésre, mint egy fontos javaslat Európa nyelvi és kulturális sokszínűségére, az őshonos kisebbségek identitásának megőrzésére vonatkozóan. Tehát ez a munka, ez folytatódik. Én azt gondolom, hogy nyitott útunk van, nem történt visszalépés, viszont nyilván alapos munkát feltételez, amely folytatódik más területeken is, fővárosokban. Én például hétfőn Szlovéniában leszek, ahol a miniszterekkel, a parlament elnökével egyeztetünk arról, hogy Szlovénia milyen módon tudja konkrétan támogatni a Minority Safe Pact kezdeményezést. Úgyhogy ez az a nagy téma, amit mindenképpen sikerre kell vinnünk, és én bízom abban, hogy Ursula von der Leyen támogatónk lesz ebben.
Az a tény, hogy tevékenysége egyik bizottságaként az emberi és szabadságjogokkal foglalkozó elhíresült Libé bizottságban óhajt feladatkört vállalni a továbbiakban is mandátuma idején. Nos, onnan indulnak ezek a kezdeményezések, legalábbis a kisebbségi kérdésekkel kapcsolatos javaslatok az utóbbi időben onnan indultak. Ez segíthet az ügy előre menetelében?
Mindenképpen, és mind a három bizottság, amelyben dolgozom, hiszen valóban a Libe bizottságon átmennek az emberi jogokkal, kisebbségi jogokkal kapcsolatos jogszabályok. A petíciós bizottság, amelyben szintén dolgozom, azt szervezi majd meg a közmeghallgatást a polgári kezdeményezésekről, mindenikről, melyek összegyűjtötték a szükséges aláírásszámot, és ebben a bizottságban készül majd jelentés, határozat ebben a témában, és a harmadik az alkotmányozó, az alkotmányos ügyek bizottsága, ahol minden reformmal kapcsolatos határozat átmegy. Ilyen módon például a polgári kezdeményezések, mint téma felelős, én fogok ezzel a területtel foglalkozni a következő években. Tehát szándékos volt az a témaválasztás, hogy azokba a bizottságokba kerüljek be, amelyeken a polgári kezdeményezés útja átvezet, és köszönöm a támogatást azoknak a kollégáknak, akik ezt így lehetővé tették, hiszen így tudunk eredményesek lenni.
Mit jelent az, hogy a petíciós bizottságban helyettes szakmai vezetőnek választották Önt?
Ez egy technikai, a mindennapi munkával kapcsolatos tisztség. A úgynevezett koordinátorokon megy át minden javaslat, minden petíció, a bizottsági napirend kialakítása, egyáltalán az, hogy egy-egy témából lesz-e ügy, lesz-e vita, azon milyen néppárti álláspont alakul ki, ebben van meghatározó szerepe a néppárti küldöttség vezetőnek és a helyettesének. Tehát azért volt fontos, hogy legyen egy konkrét rálátásunk azokra a témákra, amelyek a petíciós bizottságban futnak. Ha esetleg ragaszkodni tudunk egy-egy petícióhoz, ami kisebbségügyben fontos, akár Erdélyben, akár Felvidéken, akkor lehessen fönntartani ezeket a javaslatokat, és az a német koordinációs vezető, akivel ketten visszük ezt a bizottságot, számomra teljesen nyíltnak tűnt, és egy olyan politikusnak, aki nyitott az őshonos kisebbségek ügye iránt, úgyhogy én bízom abban, hogy a kisebbségi tematikájú petícióknak jobb sorsa lesz a bizottságban, mint ahogy eddig volt, és azt a munkát fogom majd folytatni, amelyet Csáki Pál felvidéki képviselő kezdett el a múlt mandátumban.
Egyéb iránt maga az a tény, hogy a FUER, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának a testülete újabb három évre önnek bizalmat szavazott, amihez gratulálok. Ez a folytonosságot biztosítja. Milyen fontosabb irányvonalak vannak a FUER naptárában, és végül is a szervezetnek hány európai parlamenti képviselője van egész Európából, mennyire tudnak közösen lépést kezdeményezni, vagy törvény kezdeményezést terjeszteni maga az Európai Parlamentben és maga az európai kisebbségek területén.
Köszönöm a gratulációt, megtisztelő számomra az, hogy a FUEN-ben ismét elnökké választottak, és 90%-os többséggel, tehát gyakorlatilag sikerült egy táborra összekovácsolni az európai őshonos kisebbségek ernyőszervezetét, és én azt gondolom, hogy egyébként jó viszonyt ápolunk a többi kisebbségi szervezettel is, hiszen én azt mondom, hogy nem vagyunk olyan sokan kisebbségi politikusok Európában, hogy szét kellene húznunk, sőt, meg kell találnunk az együttműködésnek a módját, úgyhogy nagyon fontos összeszámolni valamennyi európai parlamenti képviselőt, aki egyrészt a kisebbségek soraiból származik, másrészt pedig olyan többségi, aki nyitott ebben a kérdéskörben, és ennek a témája a Minority Intergroupnak a megalakítása, ugye ez a frakcióközi munkacsoport, amely a 90-es évek eleje óta működik, és amelynek szerepe van abban, hogy a kisebbségi szervezetek képviselői, illetve az Európai Parlament között legyen egy kapocs. Gál Kingával és Nőszt Orvánc liberális képviselővel meg is hirdettük közösen szeptember az első ülését ennek az intergroupnak, mert fontos eszköz. Tehát a FUEN-nek ez a legfontosabb tennivalója, a Minority Safe Pack kezdeményezés sikerre vitele a következő években, de azért van néhány olyan javaslat, amely én azt gondolom, hogy érdeklődésre tart számot. A Minority Monitor mindenképpen ide tartozik, a kisebbségi jogsértéseket listázó honlap, eszköz, amellyel az a szándékunk, hogy bemutassa, hogy Európában számos helyen nem tartják be a kisebbségekre vonatkozó törvénykezést, kisebbségi mi voltuk, mi a diszkrimináció ér polgárokat, és ezt az eszközt hozta létre a FUEN, szintén nyitottan bármely szervezet számára. Ez egy honlap is lesz, illetve egy hírlevél is, amely révén tájékoztatunk döntéshozókat, intézményeket arról, hogy Európa rendkívül sokszínű, ami a kisebbségi jogok betartását illeti. Mindig mellé teszünk jó gyakorlatra mutató kezdeményezéseket is. Éppen pénteken lesz elnökségi ülés a FUEN-ben, az új elnökség összeülés, meghatározzuk a következő hónapok menetrendjét, tennivalóit, a fontosabb projekteket, hiszen számunkra nyilván a Minority Safe Pack a leglátványosabb, de legalább egy tucat egyéb projektet is futtat még a FUEN munkacsoportokat, különböző tematikájú együttműködéseket az oktatástól a diszkriminációs kérdéskörig, és hát ez a munka mindenképpen folytatódik a jövőben.
Említette Csáki Pál nevét, sajnos a felvidéki magyarságnak május 26-a óta nincsen európai parlamenti képviselete, úgyhogy a magyar ügyeknek a védése, előterjesztése, nagy dobra verése az a magyarországi, illetve hát az erdélyi európai parlamenti képviselőknek a feladata lesz a jövőben. Nos, itt van egy kényes kérdés, amely borzolgatja az erdélyi magyarságnak a kedélyét, és sajnos ez meg is valósult, hatályba lépett a sokat vitatott ukrán nyelvtörvény. Ezzel kapcsolatosan európai parlamenti képviselőként tudnak-e lépéseket szorgalmazni, tudván levő az, hogy ez a törvény még a régi állami vezetés idején lett elfogadva, és Poroshenko leköszönt ukrán elnök gyorsan igyekezett ezt minél hamarabb kihirdetni.
Igen, és sajnos az utódja sem követette mindent, hogy megakadályozza ennek a törvénynek az életbe lépését. Ugye vasárnap választások lesznek Ukrajnában, előrehozott parlamenti választások. Látni kell azt, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a kárpátaljai magyarságnak nem lesz parlamenti képviselete Kijevben, hiszen ezúttal nem született megállapodás a nagyobb politikai alakulattal arról, hogy felkerül a listájukra a magyar jelölt. Önállóan indul a KMKS színeiben Brenzovics László elnök. Nem hoztak létre egy olyan választókerületet, amelyben a magyarok többségben lennének, és ilyen módon nagyon nehéz lesz megtartani a parlamenti képviseletet, úgyhogy a kárpátaljai magyarokat egységre és közös fellépésre buzdítjuk. Én a FUEN elnökeként is fordultam hozzájuk ezügyben, és szerint látni kell, valóban Felvidék a legjobb példája annak, hogy meggyengültünk itt az Európai Parlamentben, ezt ki kell mondani. Nem mindegy, hogy hány országból származó magyar képviselő van, hányan tudnak érveket mondani, példákat hozni, lobbizni a magyar és a kisebbségi ügy érdekében, és egyáltalán Európában hány képviselő foglalkozik kisebbségüggyel. Igyekszünk amennyire lehet ezt a hiányt pótolni, és a felvidéki magyarok ügyeit is megjeleníteni. Ami Ukrajnát illeti, a keleti partnerség és az EU-Ukrajna viszonyban mindenképpen a kisebbségi kérdést folyamatosan hangsúlyozzuk, igyekszünk helyzetbe hozni a kollégánkat, Bocskor Andreát, aki a Fidesz listáján, de kárpátaljai politikusként van itt az Európai Parlamentben, és ugyanezt tesszük a FUEN-ben is. Én éppen most fordultam levélben az Európa Tanács új főtitkárához, aki horvát származású, hogy mi hamarabb találkozzunk, és az ukrajnai kisebbség ellenes intézkedéseket a figyelmébe ajánlottam, hogy ezzel kapcsolatban minél hamarabb lépnie kell az Európa Tanács intézményrendszerének.
Valamelyest azért érdekes momentum is volt a tegnap esti szavazást megelőzően, és erre kérnék öntől megerősítést. Külön kiemelném azt, hogy egy perces felszólalásában rávilágított a magyarság, az erdélyi magyarságnak a helyzetére, és azokra az ellentmondásokra, amelyek a hivatalos nyilatkozatok, illetve hát maga a mindennapi életben tapasztalhatóak. Volt-e egyáltalán valami reakció arra, amit állított a román kollégák részéről?
Az egyperces felszólalások hétfőn este voltak, és az a megtiszteltetés ért, hogy én voltam az első képviselője az Európai Parlamentnek, amely az új mandátumban egyperces felszólalást, ilyen napirenden kívüli felszólalást mondott. Azt gondolom, hogy ez egy jó ómen lesz, hogy egy kisebbségügyi témával nyitottuk meg ezt a sorozatot. Egyébként akkor még az ülésterem tele volt általában, ez az a vitapont, amikor nagyon kevesen vannak benne a teremben, de mivel akkor kezdődött ez a napirendi pont, úgy még sokan bent voltak, és utána sokan gratuláltak is ehhez a beszédhez, amiben én csupán felhívtam a figyelmet az általunk már nagyon gyakran elmondott problémáinkra, hogy az európai kisebbségvédelem Európában nem egy megoldott ügy, nagyon eltérő az országok gyakorlata, van, ahol autonómiák vannak, jól működő kisebbségvédelmi eljárások, másút el sem ismerik a kisebbségeket, vannak ilyen országok is, illetve középen nagyon sok olyan ország, ahol nem sikerül kellőképpen előrelépni, és a meglévő törvényeket sem tartják be, és egy ilyen példa Románia is, és ezért sürgettem azt, hogy legyenek kisebbségügyi standardok az EU-ban, illetve a jogállamiság vizsgálatakor a kisebbségügyi törvények betartását is vessék górcső alá, és ezen aztán nagyon felháborodott a bukaresti sajtó, láttam utána reakciókat, hogy a magyarok Romániát térdeplésre akarják kényszeríteni, de én azt gondolom, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy ne csupán a korrupció tekintetében és az igazságszolgáltatás függetlensége tekintetében vizsgálják az államokat, a jogállamiságot, hanem azt is, hogy egy ország betartja a saját törvényeit, a kisebbségi törvényeket például, és itt a közigazgatási törvény, a tanügyi törvény konkrétan emlegethető Románia kapcsán.
A miniszterelnök asszony felszólalása miként lett értékelve? Hogyan értékelik a plénum Románia uniós elnökségét?
A plénumban eléggé üres volt a terem, hiszen ez is azt mutatja, hogy a román elnökségnek azért nem volt egy olyan átütő eredménye. Most természetesen technikailag azokat a dossziékat, amelyeket le lehetett zárni, azokban a témákban a pontot a jelentések végére kitették, és ebben a tekintetben sikeres a Románia elnöksége, de én azt gondolom, hogy ez nem annyira a kormányon múlott, hanem éppen a köztisztviselőkön, akik ezt a munkát végigvitték. Az, amit mi hiányoltunk folyamatosan a román elnökség során, hogy nem volt olyan téma, egy-két a Románia szempontjából fontos téma, amit domborított volna az elnökség, amiben megoldást hozott volna, olyan megoldást, ami Európa és Románia számára is fontos, és pont a Schengen csatlakozás lett volna ez a téma, hiszen ismét kettős mérce, Románia és Bulgária gyakorlatilag diszkriminációt szenved, hiszen indokolatlanul nem léphet be a Schengen övezetbe, és a román elnökség ennek kapcsán nem volt elég rámenős, nem tudott ebből egy eredményt kikavarni a fél év alatt. Én ezt elmondtam az Európai Néppárt képviselőcsoportjában, és utána több alkalommal is az RMDS számára. Ez lett volna a román elnökség lehetséges sikerének a fokmérője, hogy előmozdul-e a Schengen csatlakozás, hiszen mi elkötelezettek voltunk az RMDS a Románia uniós csatlakozása mellett, a belépés az európai körforgásba, az európai intézményekbe, annak minden velejárójával együtt, és a Schengen övezet jelenti azt az utolsó, úgymond stádiumot, amiben egyenrangú uniós polgárok leszünk, és semmi nem indokolja azt, hogy a Románia határain ellenőrzés legyen, semmiképpen sem indokoltabb, mint a német-francia vagy a finn-svéd határon.
Hát mindenképpen ilyen témakörök felvetése, illetve hát a bíráló hozzáállás miatt több mint valószínű, hogy még közelebb kerülnek a román sajtó célkeresztjéhez, úgyhogy, de gondolom, hogy ez nem lepi meg sem önt, sem Miglert Gyula kollégáját, hogy bírálatok érik a román sajtóba, ehhez hozzá kell szokni, és nem kell lankadni. Ehhez kívánok én sikeres munkát a továbbiakban, és köszönöm szépen önnek az interjút.
Köszönöm szépen, én remélem azt, hogy tesszük a dolgunkat a romániai magyar közösség érdekében, és lesz még alkalmunk ezekről a témákról beszélni. Köszönöm szépen.